Istenek igéjét Pál apostol Korintusiakhoz írt első leveléből fogom olvasni, az első rész második versétől a 9. versig. Az Isten gyülekezetének, amely Korintusban van, a Krisztus Jézusban megszentelteknek, elhívott szenteknek, mindazokkal együtt, akik a mi Urunk Jézus Krisztus nevét segítségül hívják, bármely helyen, a magukén és a miénken. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Hálát adok az én Istenemnek mindenkor ti felőletek, az Isten ama kegyelméért, mely néktek a Krisztus Jézusban adatott. Mivel, hogy mindenben meggazdagodtatok ő benne, minden beszédben és minden ismeretben, amint megerősítetett ti bennetek a Krisztus felől való bizonyságtétel. Úgyhogy semmi kegyelmi ajándék nélkül nem szűkölködtök, várva a mi Urunk Jézus Krisztusnak megjelenését. Aki meg is erősít titeket mindvégig, fethetetlenségben, a mi Urunk Jézus Krisztusnak napján. Hű az Isten, ki elhívott titeket az ő fiával, a mi Urunk Jézus Krisztussal való közösségre. Eddig Isten igéje, imádkozzunk. Hálát adunk néked, mennyi atyánk, az igédért, szavadért, amelyet Korintusban megirattál, de amelyek hozzánk is szólnak ilyen nagy időbeli távolság után is. A te igéd ma is élő és ható. Kérünk, hogy ez bizonyíts be mindannyiunk számára a mai délelőttön is. A te szent lelked elevenítse meg számunkra a te szavaidat, és írja be a te szent igédet a szívünkbe. Tedd szívünket tisztává, az Úr Jézus vére által tisztíts meg mindannyiunkat, hogy a te lelked meg tudjon bennünket szólítani, szívünket meg tudja érinteni, a szívünket tudja formálni. Kérünk, hogy áld meg igédnek hirdetőjét, Varga Gyula testvérünket, hogy úgy tudja a te igédet átadni, hogy azt tőled megkapta, hogy szinte belőle tudjon szólni a te színed előtt, a Krisztus Jézusban. Kérünk, hogy érje el a te igéd ma is mindazt a célt, amit neki szántál, és áld meg gyermekeinket, akik szintén te előtted vannak, akik szintén te rád figyelnek, áld meg az ő tanítójukat és a gyermeki szíveket, hogy ők is igéidnek hallgatói és befogadói és megcselekvői hagy lehessenek a te dicsőségedre. Amen.
Sok szeretettel köszöntöm én is a testvéreket, jelenlévőket, azzal a hogy egy kis teher van rajtam. Szerdán a biblia órán megkérdeztem a testvéreket, hogy elvihetem-e a budapesti testvéreknek a gyülekezet köszöntését, és azt mondták, hogy igen. Tehát sok szeretettel köszöntik a győri testvérek a budapesti testvéreket. Én meg ilyen kis kétlakiként, hol itt vagyok gyülekezetben, hol itt, ott, Győrbe és Budapesten egyaránt. Annyit szeretnék mondani, hogy miért választottam ezt az igét, mert engem meglepetésként ért, hogy 25 éves lett a gyülekezet. Innen látszik, hogy egy kicsit már nem vagyok budapesti, és amikor imaórán itt voltam, látom, hogy 25 éves a gyülekezet. Hát ez mondom komoly, és akkor Józsi felolvasott egy igét, és nem tudtam tőle szabadulni, és ez az ige került felolvasásra, és ennek alapján, de azért titokban meghallgattam a Monti szolgálatát, hogy nehogy véletlenül arról beszéljek, és ráadásul, amikor készítem, akkor megjött a Józsinak az e-mailje, hogy 31-én megint megemlékezés lesz. Hát már be a gyülekezetben most már tényleg a Csapból is a 25 éves gyülekezeti múlt vagy születésnap folyik, de úgy gondolom, hogy talán nem lesz hiába való, hogy foglalkozunk ezzel az igével, amit én felolvastam. Először a múltról szeretnék egy pár szót említeni, de még egyelőre nem a gyülekezet múltjáról, hanem ahogy a gyülekezet kialakult. Mert ugye számunkra Isten népének a gyülekezet valami különleges helyet foglal el a szívünkbe, és remélhetőleg az életünkbe is. Ugye megalakult az első gyülekezet, amit nem Béke utcainak hívtak, hanem Jeruzsálemi gyülekezetnek hívtak. És abban az időben nem utcáról nevezték el, mert még nagyon kevés volt, még akkor is, amikor Pál apostol sorra alapította a gyülekezetet, hanem egy-egy városnak vagy községnek, vagy nem tudom milyen településnek a nevéről nevezték el, ilyenek a mi leveleink is. Aztán ugye egyből fölmerült a kérdés bennem is, és aztán mindegyikünkben, hát végül is mi a gyülekezet és kik a tagjai? Ugye a gyülekezet az olyan emberekből áll és testvérekből, akik Jézus Krisztus váltságát fogadva Isten gyermekei lettek. Ugye ez egyik oldalról nem toborzásra megy, másik oldalról ugye mégiscsak a személyes döntés mindenkinek szüksége van erre, de abban az időben a megtérés és a gyülekezetbe való beépülés az, hogy úgy tűnik, hogy egy csapásra történt. Ugye azt olvasjuk az Abcsel 247b versében, az Úr pedig szaporította a gyülekezetet az üdvözülőkkel. Hát most mi történt? Most az emberek döntöttek, vagy az Úr döntött? Én úgy gondolom, hogy mind a kettő. Kellett az egyénnek a döntése, de ez visszanézve egyértelmű, hogy az Úrnak a munkája, az ő hívása, az ő vonzása. Ugye azt olvassuk, azt hiszem talán a lózunkban volt ez a mai ige, azt mondta az Úr Jézus, amikor fölemeltetem a földről, mindeneket magamhoz vonzok. Tehát erről van szó. Egy hívő ember se gondolja azt, vagy reméljük nem gondolja, hogy én választottam az Istent. Hanem egyik oldalról ez igaz, de időben az Istennek a vonzása az ért el mindnyájunkat. Aztán ugye ezek a hívők, ahogy mondtam, ebbe a helyi gyülekezetbe kezdték meg az életüket, nem csak a jeruzsálemiek, hanem mind a Korintus, Efezus, Filippi, Kolossé és a többi gyülekezet, vagy a Jelenések könyvében ugye még van egy pár más gyülekezet is, a hét gyülekezet, de bizonyára még sokkal többen. És így. És ezt miért emelem ki? Mert azt veszem észre, hogy ebben az 21. században, de már a 20. században is egyre többet látok olyat, hogy emberek megtérnek, és nem tartoznak gyülekezetbe, rendszeresen nem hallgatnak igét, és nem az a kérdés, hogy megtértek-e vagy nem, hanem hogy az élettér, a családjuk az nem vált a gyülekezetnek a szerves részévé. Tehát úgy látom, hogy nincs kötődésük egy gyülekezethez. És a másik oldalról meg azt látjuk a Bibliában, hogy mindenütt Pál apostol azokhoz a hívőkhöz írt, akik valamilyen gyülekezetben éltek, ugyan voltak neki tanítványai is, mint Timóteus vagy Titus, vagy egyebek, de ők is gyülekezetben éltek, nem beszélve, hogy ezek aztán egy gyülekezetnek a vezetői, szolgálói voltak. Tehát nincs a Bibliában Robinson kereszténység, és azért azt látjuk a történelem során is, hogy hát vannak olyan helyzetek, amikor nem mi döntjük el, hogy egyáltalán járhatunk egy gyülekezetbe, de nem erről van szó, hanem arról, hogy igazából minden hívő embernek egy lelki otthonra, egy gyülekezetben jó találni. És ugye még azt nem mondtam, de egyértelmű, hogy kétfajta gyülekezet van. Van egyfajta helyi gyülekezet, és van egy láthatatlan mennyei gyülekezet, amelynek tagjai mindazok, akik nem keresztelésrel, bemerítéssel, felemelt kézzel való gyülekezetbe való jelentkezés alapján jutnak be, hanem csak azok, akik újjá születtek, akik megtértek, akik elfogadták az Úr Jézus Krisztus váltságát, azok egy mennyei gyülekezetnek is a tagjai. És úgy gondolom, hogy aki ezt tudja, annak talán még könnyebb ezt elfogadni, hogyha én egy mennyei gyülekezetnek a tagja vagyok, akkor az Istennek a gondolata az, hogy egy helyi gyülekezetnek a tagja is legyek, ami amennyi áldással bizonyára annyi nehézséggel is jár. Akkor egy kicsit a helyi gyülekezetnek a múltjáról, azt is hallgattam a Monti előadásában, hogy ő erről egy kicsit beszélt, és 31-én talán még több szó esik. Talán csak annyit, ugye, hogy Séter Feri bácsi nevéhez fűződik ennek a gyülekezetnek a gyökerei, és úgy tudnám ezt elmondani, a személyes részemet, hogy én annak a gyülekezetnek, és ennek a 25 évvel ezelőtt megalakult gyülekezetnek is a tagja voltam. És egész zsenge fiatal koromban, 13 éves vagy 13 éves koromban, 1964-ben tértem meg Szabadságforráson, egy gyülekezeti gyermekhéten, és utána pedig 1969-ben beléptem a gyülekezetbe, és ez a kis személyes rész, amit szeretnék elmondani, kaptam egy könyvjelzőt, amire az volt írva, hogy Kolossé 1.23, de áttírták. És ezt így írták át nekem, aki tudja az eredetit, az bizonyára érzékeli, ez egy személyesre szabott igelet, maradj meg a hitben, alaposan és erősen. És ez elkísérte az életemet, és remélem nem is fog elhagyni. Ez az ige, és az a hit, amiben elkezdtem 51 évvel ezelőtt, hogy milyen nagy dolog az, hogy Isten így erősített meg abban a helyi gyülekezetben. Aztán a közelmúltról, most úgy értve ez a 25 azért van, akinek nem annyira közelmúlt, mert nem is éltek. Én sem voltam itt 1990-ben, amikor 10 férfi és a családjai kijöttek a régi gyülekezetből. Én csak 21 éve ismerem a gyülekezetet. Egy helyen dolgoztam Egri Anti barátommal, és én úgy írtam föl magamnak, hogy szívélyes és intenzív meghívására. Eljött a család a nyári csendes hétre, és aztán itt is maradtunk, és 1994-ben én tagja is lettem ennek a gyülekezetnek. És itt szeretnék a vázlat címére hivatkozni. Ugye a második versnek az adaptálása a helyi gyülekezetre, ami ugye így szól, Isten gyülekezetének, amely a Béke utcában van. És úgy gondolom, hogy ez minden élő gyülekezetnek szól. Teljesen mindegy, hogy Béke utcában van, teljesen mindegy, hogy Korintusban van, és itt a leghangsúlyosabb rész, amit szeretnék kiemelni, hogy ez nem a mi gyülekezetünk. Akármennyire szívfájdalom, de ez nem a miénk. Szeretjük, és ide tartozónak tartjuk magunkat, aki itt van, és tagja lett ennek a gyülekezetnek, de ez Isten gyülekezete. És úgy gondolom, hogy azért fontos ez a meghatározás, mert akkor valahogy egy kicsit máshogy tekintek erre a gyülekezetre. Nem az számít, hogy én mit teszek ebben a gyülekezetben, abból az értelemben, hogy milyen sokat, és akkor hát nekem van egy súlyom a gyülekezetben, vagy hát én csak egy peremen lévő gyülekezeti tag vagyok, én csak ilyen látogató vagyok. Nem. És egy rövid szösszenet Juckó nénitől. Aki ismerte őt, az nem azt mondta egy testvérnek, aki két alkalommal nem volt, hogy miért nem jöttél már két hete a gyülekezetbe. Azt mondta neki, hiányoztál. Veled teljes a gyülekezet. Micsoda különbség, és mind a kettő igaz volt, hogy netán tényleg órára kellett valakinek koppintani, mert egy kicsit lazább lett, de ennél sokkal fontosabb volt, hogy az Isten gyülekezetébe mindenki hiányzik, ha nincs ott. És azt szerintem egy fontos dolog, hogy így tekintjünk a mi kis gyülekezetünkre, én is Győrbe, a testvérek is itt Budapesten, akármilyen gyülekezetben vannak, aki talán nem is ide jár ebbe a gyülekezetbe, hogy az a gyülekezet, ahol én járok, az az Istennek a gyülekezete. Aztán a felolvasott ige második versében, ugye azt is olvassuk a B részben, hogy Krisztus Jézusban megszentelteknek. És itten azért szeretnék megállni a múlttal kapcsolatban, egy kicsit múlt is, meg a jelen is, hogy Isten hogyan lát bennünket. És ez azért fontos, mert újra és újra azzal találkozunk, amit Henry Kuhn testvér mondott nekünk x évvel ezelőtt, azt hiszem talán Pilisszentkereszten, az egyik héten, de nem biztos, hogy akkor volt, lehet, hogy Berőcén voltunk, hogy az Isten gyülekezete nem elit hadseregre emlékeztet, hanem inkább kórházra. És ez amennyire elkeserítő, úgy gondolom annyira bátorító is. Itt nem hit harcosokra van szükség, akik, vagy nem csak azokra van szükség, akik minden nehézséget könnyedén, vagy az Úr Jézussal, az ő igéjébe, az ő benne való reménységben megharcolják, hanem azokra pontosan ugyanúgy, akik búdácsolunk, akik nehezen haladunk, és sokszor, ahogy szokta mondani egy kedves rokonom, hát ez a testvér még csikit tart, mert hogy ott tart. De Isten szentnek látja. Miért látja szentnek? Azért, mert Jézus Krisztuson keresztül lát bennünket. És úgy gondolom, hogy erre szoktuk azt mondani, hogy különbség van a helyzetünk, és különbség van az állapotunk között. és ezt a kettőt nem szabad összekeverni, és kijátszani egymás ellen. Tehát én nem mondhatom azt, hogy én szent vagyok, nekem ne szóljon senki, ha netán valami bűnös úton járok, de azt sem mondhatom, hogy én olyan szent vagyok, hogy az valami csoda. Egy nem hívő ember mondta azt, újságban olvastam, elnézést az idézetért, de nagyon tetszett, hogy az olyan emberek, akik szinte bűntelenek, néha nagyon nehéz elviselni az ő tiszta erényüket. Hát vannak olyan dolgok, amik nagyon bosszantanak bennünket, és fárasztanak, de úgy gondolom, hogy sokszor a mi helyzetünk nem tükrözi azt az állapotot, amiben éppen vagyunk, pedig azt gondolom, hogy az lenne a cél valahol, hogy ez a kettő fedje egymást valamilyen szinten. És ez egy kicsit olyan számomra, mint az 1 Péter 1.16-ban, amit megfogalmaz Isten igéje hivatkozva az Ószövetségre, szentek legyetek, mert én szent vagyok. Hát tudunk-e mi olyan szentek lenni, mint Isten az ő szentségében? Hát nyilvánvalóan nem, de azért úgy gondolom, hogy nem mondjuk, és nem is gondoljuk, remélem azt, hogy nem érdemes azt erőltetni, ami nem megy. Azért nehéz ez az ige, mert az ember találkozik a saját korlátaival, és azzal a legfőbb korláttal, hogy bűnösek vagyunk. És újra szembesülni azzal, hogy mi önmagunkban nem tudjuk fölgyűrni az ingújat, és azt mondani, hogy Istenem, itt vagyok, és én azt teszem, amit te mondasz, mint Izrael népe. Hát ők is megtették ezt az ígéretet, azt különben az első utcasarkon már elfordultak más irányba. Mintha Isten be akarta volna nekik bizonyítani, hogy egyedül nem megy. És nem hiába mondja aztán az Ezékielnél, hogy a törvényemet most már a jövendőbe majd az új szövetségre hivatkozva a szívükbe fogom beírni. Nem egy törvénytáblába fogom beírni. Ő azt szeretné, hogyha mi a szívünknek a teljességével közelednénk ő hozzája, és nem a tökéletességünkkel, vagy netán azzal a nagyon lemondó gondolattal, hogy nekem semmi nem megy. Uram, én nekem semmi nem sikerül veled kapcsolatban, főleg nem tisztán megmaradni. Úgy gondolom, hogy ennek a pontnak, a múltnak, a jegyzeten elhangzott kis címnek a végén szabad elgondolkozni azon, és nekem is jó volt ezen elgondolkozni, de még nem beszéltem meg a feleségemmel, hogy ez hogyan is működött, hogy miért jöttem én ebbe a gyülekezetbe annak idején. Ezen elgondolkodni, hogy mi volt ennek az oka. Ugye, aki gyerek volt abban az időben, amikor ebbe a gyülekezetbe jött, akkor talán egyszerű a kérdés, mert hoztak. Valaki más azt mondhatja, hogy idősebb fejjel elhívott ebbe a gyülekezetbe, igaz, Anti? Aztán valaki más meg azért, mert keresett gyülekezetet. Gyurit nem látom, ezek szerint ő az kapu, ajtón álló. Tehát ugye van ilyen dolog, hogy van oka annak, hogy mi miért jöttünk ebbe a gyülekezetbe, aztán ennek van egy sokkal mélyebb kérdése a számomra, hogy azon elgondolkodni a mostani gondolkodásommal, visszaemlékezni, ugye ez volt szó erről az énekben is, hogy miért döntöttem úgy, hogy tagja leszek ennek a gyülekezetnek. Mi volt az oka? Sokan beléptek egyszerre. A Monti hirdette, hogy lehet tagnak jelentkezni, és hát most már épp ideje. Ugye ennél remélhetőleg sokkal mélyebb indokok vezettek arra, hogy azt mondom, én ennek a helyi gyülekezetnek a tagja szeretnék lenni. És most egy kiegészítő kérdést szeretnék föltenni, remélem ezzel nem okozok nagyobb vihart. Milyennek láttam akkor a gyülekezetet? No, akkor átmegyünk a jelenre. Ugye a felolvasott ige beszél nekünk arról, hogy hova jutott el ez a gyülekezet lelkileg, szellemileg. Ezeket a kijelentéseket ugye nem mondhatja már a korintusi gyülekezetnek a mai helyzetben, mert már ők nem élnek, és ez az ige csak élő gyülekezetekre vonatkozik. És ha ez így igaz, akkor én azt gondolom, hogy hálát adhatunk, pont arra azzal a gondolattal egyetértve, amit itt Pál apostol mondott, és egy kicsit már ez idézőjelben van kegyes szöveg, hogy hálát adunk azért, hogy az Isten kegyelme működik ebben a gyülekezetben. És akkor azt tettem föl magamnak, hogy ez igazából hogy valósult meg. Én úgy gondolom, hogy meggazdagodott mindenki, aki ebben a gyülekezetben járt, a Krisztusban, a róla való bizonyságtételekben és ismeretekben. És ez mi által történt? Ige hirdetések, bibliai iskolák, ige tanulmányozások, bibliai csoportok, imaórákon keresztül, személyes beszélgetéseken keresztül. És ugye ez, ha ez is igaz, akkor az is igaz, hogy semmi kegyelmi ajándékok nélkül nem szűkölködünk. És itt nem gondolnám arra, hogy azok a Pál apostolnál leírt kegyelmi ajándékokra kell csak gondolni, hanem minden olyan ajándékra, amelyik egyik oldalról az embereknek elviszi az evangéliumot, másik oldalról, akik ebbe a gyülekezetbe idézelve beteszik a lábukat, lelki-szellemi segítséget kapnak, de azok is, akik, hogy így mondjam, törzstagok. Mert a gyülekezetnek pont ez a lényege, hogy egy nem egyirányú utca. Egyik oldalról megyünk kifelé, és hívogatjuk azokat, akik nem az úréi, de egyben nem szabad elfelejtkezni a gyülekezetnek arról, hogy akik itt vannak, azokat idézőjelben életben szabad és kell tartani. És kik tartják ezt, vagy kik teszik meg, amit Pál apostol, mi erősek, és ez mindig más csapat. Ezt úgy mondta a Beres Sanyi barátunk, aki pszichológus és keresztény ember, hogy amikor te lelki gondozol Isten gyermekeként, és ha főleg hívő ember ül veled szembe, észre se veszed, hogy helyet cseréltek. Még beszélgetsz, lehet, hogy te azt tanácsot, és két mondat múlva olyat mond az a testvér, vagy kérdez, amivel úgy érzed, hogy te szorulsz tanácsra. Szóval ez egy nagyon érdekes helyzet, ez a pozíció nem olyan, mint a munkahelyen, hogy kinevezés által megy, vagy lesz. És a szolgálatokat a gyülekezet nem külsősökkel végzi. Tehát innen is látszik, hogy minden szolgálatot, ami ebben a gyülekezetben is folyik, az mindenképpen a helyi gyülekezetnek a tagjai végzik, és úgy gondolom, ezt Isten megbízásából, netán testvérek megbízásából teszi. Az a kérdés fölmerült bennem, hogy megvan-e ezen felül, a kegyelmi ajándékon felül, megvan-e a békesség, az egyetértés, a testvéri kapcsolódás egymáshoz ebben a gyülekezetben. Ez úgy látszik nem kegyelmi ajándék. És látjuk, hogy ugye milyen csodálatos ez a levél, Korintusban minden kegyelmi ajándék van, komoly hívők vannak, ott hálát lehet adni a gyülekezetért, ezt a következő részekben azt olvassuk, hogy simán három részre osztódott a gyülekezet, egyik azt mondta, én Pálé vagyok, a másik azt mondja, Apollósé, állítólag a legbeképzeltebbek voltak azok, akik azt mondták, hogy Krisztusé, mert azok mindenkit söpörtek. Tehát voltak ott problémák, aztán olyan bűnök ütötték fel a fejüket, amit még a világban is szégyen volt, és nem tudták, vagy nem is akarták kezelni. Tehát itten ez a kettő együtt igaz. Isten gyülekezetek. Korintusban ez az ő helyzetük, az állapotuk meg olyan volt, mint az ötödik részben van leírva, meg ami előtte való részben. És úgy gondolom, hogy ezekért a dolgokért, amik a gyülekezetben, hogy így mondja, nem a kegyelmi ajándékok, hanem a kapcsolatok terén kialakult helyzetért, mi egyének gyülekezeti tagok vagyunk felelősek. És ezért a felelősért, ez nem csak a döntéseinkért, hanem az abból fakadó cselekedeteinkért is. És azt a kérdést szeretném föltenni elsősorban magamnak, hogy az én döntéseim és cselekedeteim milyen mértékben erősítik, vagy gyengítik a gyülekezet egységét. Vagy egy másik oldalról, ha ezt megnézem, ezt a kérdést, én mennyire vagyok béketeremtő ebben a gyülekezetben, vagy csak mindig nekem van igazam. Ismerjük ezt a problémát. Aztán a hetedik vers tartalmaz még egy újszövetségi gyülekezetre jellemző tulajdonságot, ez pedig az Úr Jézus eljövetelének a várása, de ez nekem nagyon tetszett a református fordításban, mert itt azt írta, hogy igazából, hogy minden ajándékban ugye el vagyunk látva, miközben várjuk az Úr Jézus Krisztus megjelenését. Tehát nem az van, hogy egyszer szolgálunk, és akkor egy kicsit megpihenünk, és akkor na most várjuk az Úr Jézust. Tehát ez a kettő együtt. De az Úr Jézus várakozása nélkül a gyülekezet valahol talán célját is téveszti, vagy legalábbis a lónak az a bizonyos oldalára tud esni. Aztán ugye elgondolkoztam azon, hogy mit teszünk, ha mi valakit várunk, akit nagyon szeretünk. Szeretjük, hogyha szép rendben van a lakás, a vendéglátáshoz mindent előkészítünk, és még valamire nagyon vágyakozunk, hogy azzal a szeretett személlyel való találkozásnak az örömét, kapcsolatát szeretnénk megélni. Ha így vagyunk egy gyülekezetben, bizonyára kevesebb fájdalmat élnénk meg, és kevesebb meg nem értettséget. Én úgy gondolom, hogy ez a számunkra egyfajta veszély a jelen helyzetben. És itt megint a végén a jelen helyzettel kapcsolatban kérdéseket szeretnék föltenni. Az egyiket már elhangzott a előző témában, de most ugye aktualizálnánk ezt a kérdést. Most milyennek látod a gyülekezetedet? Ahol te élsz, ahol élünk, milyennek látjuk a helyi gyülekezetünket? A második, ez egy kicsit arra mutat, hogy a mi felelősségünkre, hogy milyen szerepet, munkát, szolgálatot végzek a gyülekezetben. Mert sokszor azt is látjuk a gyülekezetekben, hogy vannak olyanok, akik szívesen elvárják azt, hogy valamilyen szeretet, megnyilvánulás feléje megtörténjen, és ő maga valahol, mintha annyira le lenne merülve, hogy erre képtelen lenne. Pedig az ige azt mondja, és ugye ezt a jó öreg Salamon mondja, hogy aki mást felüdít, maga is üdül. Ezt így elmondani lehet, hogy könnyű, de aki megéli, az soha nem gondolja, hogy ez nem így van. És akkor egy pár szót a jövőről. Úgy gondolom, hogy erről a legnehezebb beszélni, mert ugye még azt sem nagyon tudjuk, hogy a következő órában mi lesz velünk, hanem inkább csak ilyen reménységet, ígéreteket tudunk felhozni, amit az Isten igéje mond a számunkra, talán olyan túl sok konkrétumot nem. Azt olvasuk itt az igében, hogy ő fog megerősíteni bennünket. És ez azért nagyon jó ez a mondatszerkesztést, amit itt olvasunk, mert nem olvassuk azt, hogy csak egy bizonyos helyzetben fog bennünket megerősíteni. Netán akkor, amikor nagyon nagy lesz a krízis a gyülekezetben, vagy a saját életünkben, na és akkor Isten akkor odalép, és fog nekünk segíteni, hanem azt mondja, hogy mindenkor. És én azt gondolom, megint itt eljövünk oda, amit az elején is egy kicsit beszéltem, hogy nem rajtunk múlanak a dolgok bizonyos értelemben. Magyarul a garancia nem rajtunk van. Nem a mi elhatározásunkon múlik, hanem ő a garancia. Aztán Pál ugyan a Filippi gyülekezetnek írja, de a múltat a jövővel köti össze, amikor azt a reménységét fogalmazza meg, hogy meg vagyok győződve arról, hogy aki elkezdte bennetek a jó munkát, elvégzi a Krisztus Jézus napjáig. Miről van szó? A kezdet, a gyülekezetnek a kezdete, vegyük azt ezt a 25 évvel ezelőtti kezdetet, Isten munkálta ki azokban a testvérekben, akik ezt létrehozták. Elkezdett egy jó munkát, és most 25 év után úgy látom, hogy a gyülekezet tipikusan átment minden betegségen, ami egy 25 éves embernek a sajátja lehet. Volt csecsemőkora, volt kisdedkora, volt kisiskolás, volt felsőbe is jártunk, aztán elmentünk tovább, és elmentünk dolgozni, hogy így mondjam, Isten munkamezejére. A 25 éves ember az már egy önálló ember, családot alapított, valakinek már gyerekei is vannak ebben a korban, hogy azt mondja az Isten igéje, akármilyennek látom ezt a gyülekezetet, hogy ő el fog végezni egy munkát, amit ő eltervezett. Na most itt se lehet hátradőlni, hogy hát ha az Isten ezt ígérte, akkor lesz, ami lesz. Hát majd valaki megcsinálja, jobb, hogyha más csinálja, ugye, más is hozzáférjen a munkához, ugye nem erre gondolok, hanem arra a reménységre, hogy ő az, aki bennünket megsegít. Hogy mondja Pál apostol, hogy mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít. És úgy gondolom, hogy szabad nekünk ezt a kettőst együtt látni, hogy Isten vállal valamit, és Isten ránk bíz valamit. És ez a kettő együtt nagyon erős és nagyon bizonyos horgony lehet az egyén és a gyülekezet életében. És úgy gondolom, hogy ez azért is nagy reménység ez az ige, hogy aki elkezdte, az be is fogja fejezni, mert megerősíti jelenlétünket ebben a gyülekezetben, és azt a szolgálatot, amit végzünk. És a végén szeretnék ehhez a ponthoz is egy-két kérdést föltenni, hogy milyen reménységgel vagyok a gyülekezet jövőjét illetően. Mennyire látom sötéten, vagy nagyon világosnak, vagy reménytelinek a gyülekezetemet, ahova én járok. És egy nehezebb kérdés, hogy kész vagyok-e tenni valamit a gyülekezet építéséért. Kívánom a testvéreknek és saját magamnak ott a helyi gyülekezetben, és hálával visszaemlékezve ebben a gyülekezetben töltött éveimre, éveinkre a családommal, hogy egy olyan nehéz időszakot, ami talán a legnehezebb volt az életemben, abban velem voltak, aztán amikor Isten ezen könyörült, és az életemet újra kezdhettem egy új házasságban, abban is ez a gyülekezet volt az én, és a mi támaszunk, ezt olyan jó végig gondolni, és ezért nagyon hálás is vagyok, és azért is hálás vagyok, hogy egy új gyülekezetnek a szintén a kezdetén valamilyen fokon benne lehetek, remélem, hogy építő tudok lenni, és nem túl okos. Kívánom, hogy a testvérek is ne túl okosak, hanem olyan szívűek és hitűek legyenek, amelyek ezekre az igékre alapozva Istennek szolgál. Amen. Imádkozunk. Köszönjük néked, mennyei édesatyánk, hogy te megalapítottad, létrehoztad ezt a gyülekezetet azzal a céllal, hogy amit te elkezdtél az egyének életében, azt mind gyülekezetnek az életében be akarod fejezni. Köszönjük, édesatyánk, hogy neked az egyéni életünkkel és a gyülekezeti életünkkel is célod, terved van. Köszönjük, hogy emlékezhettünk, és amikor emlékezünk, akkor gondolunk a jelenre, és ha kérjük, hogy a jövőben nem csak, hogy te légy velünk, hanem te vezesd a mi útjainkat, te add, Uram, hogy a mi szívünk készséges legyen az engedelmességre, a benned való bizalomra, te adj még több alázatot, ahogy hallottam valahol, minél nagyobb a bátorság a szívünkbe az igét hirdetni, annál nagyobb legyen az alázat ugyanúgy a szívünkbe. Te add, Uram, hogy ezt a kettőt együtt növeld a mi életünkbe, és hálát adunk az Úr Jézus Krisztusért, aki ezt a gyülekezetet megtartotta, és köszönjük, Urunk, hogy a te gyülekezetednek vallhatjuk magunkat. Amen.